Kedves gyülekezet, a mai délelőtt János evangéliumából olvasom fel az igét, János evangéliumából a 6. fejezetnek a 67., 68. és a 69. versét hallgassuk meg fönnállva. Tehát János evangélium a 6. fejezetének a 67. versétől a 69. verséig így szól hozzánk Isten igéje. Mondta azért Jézus a 12-nek, vajon ti is el akartok-e menni? Felelte neki pedig Simon Péter, Uram, kihez mehetnék? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Eddig olvasom az igét. Kedves testvérek, az előbb énekeltük ezt a nagyon szép énekünket, amiben tulajdonképpen arra kértük az Urat, azt vártuk tőle, és erről szól az egész ének, hogy szólj, Uram, mert várok. Szólj, Uram, mert várok. És bennem fölmerült, amíg ezt énekeltük, ezt a kis éneket, hogy mennyire igaz ez a mi életünkben. Mennyire igaz, és mennyire tudjuk mi nyitott szívvel, teljes szívvel énekelni ezeket a szavakat. Hogy igaz-e az, amit itt énekeltünk, hogy szeretnénk, ha Isten megjelentetné magát az mi számunkra. Valóban igaz-e az, hogy amit ő mond nekünk, az minden kincsél, többet ér? Vajon igaz-e az, hogy az ő szolgája valóban jól hallja az ő szavát? Vajon igaz-e, hogy én vágyom megérteni az ő akaratát? Vajon igaz az, hogy az én életem is olyan jó lenne, ha gyors patak lenne, amely valóban belőle folyik, ő belőle árad, és valóban az Isten igéje számomra is olyan hűs patak, ami mindig megelégít engem. Ezek a kérdések foglalkoztattak, miközben énekeltük ezt az éneket, és azért volt fontos ez a gondolat, mert ugye a mai nap az útmutatónkban erre a hétre azt a igét állította elénk a Lukács evangéliumának a 10. fejezetéből, amikor is maga az Úr mondja azt, hogy aki titeket hallgat, engem hallgat, és aki titeket elutasít, engem utasít el. És én most nem arról szeretnék beszélni, és nem ez ragadott meg engem ebből az igéből, hogy mi hogyan tudjuk továbbadni az Isten igéjét. Erről beszéltünk az imaórán, ennek a jelentőségéről és fontosságáról. Engem inkább az foglalkoztatott ma is ezen az Isten tiszteleten, arról szeretnék bizonyságot tenni és a testvérek elé állítani Istennek ezt az üzenetét, hogy mennyire fontos nekünk az, hogy Isten szava szóljon hozzánk. Hogy mennyire fontos nekünk az, amit itt az ige mond, hogy amit én szólok nektek, azt ti adjátok tovább. De itt most csak itt szeretnék megállni, hogy az Úr, aki szólni akar hozzánk. Szólni akar hozzánk. Reggel az imaórán az a gondolat volt előttünk a Lukács evangéliumából, amikor az Úr Jézus kiküldi a 70 tanítványt, és felvértezi őket minden mennyei erővel. Ugyanez történt a Máté evangélium a 10. fejezetében is, amikor a 12-t küldi az Úr el, és azt mondja, hogy felhatalmazlak benneteket, hogy betegeket gyógyítsatok, hogy a megtört szívűeknek az életébe változást hozzatok el, És itt a 70 tanítványnál a tanítványok visszajönnek, és elmondják azt, hogy Uram, olyan csodát éltünk át, mert még a lelkek is engednek nekünk. És azon tűnődtem el, hogy miért is lehetett ilyen sikeres ez a misszió, amit így a tanítványok az Úr Jézusnak a küldésére tettek. Miért lehetett sikeres számukra? Hát egyrészt nyilvánvaló, azt kell látnunk, hogy nekünk azt kell továbbadni, amit az Úr mondott, nem más. Tehát ebben megvan az emberi tényező, amiért Isten bennünket elhívott, hogy mi engedjük, hogy amit Isten mond nekünk, az átformálja a mi életünket, és ezzel a hatalommal tudjunk tovább menni. Éppen nemrég beszélgettünk valahol, már éppen nem emlékszem, hogy hol, valamelyik bibliaórán talán, vagy valakivel való beszélgetésemben, azt a részt, arra a részre gondoltam, és arról beszélgettünk, hogy emlékezzünk csak a Cselekedetek könyvének az elején, amikor Péter apostollal kapcsolatban mondja a Szentírás, a Szentíró azt, hogy Isten annyira megáldotta Pétert, hogy amikor végigment az úton, akkor a betegeket is letették azért, hogyha az árnyéka éri őket, akkor meggyógyuljanak. Ó, hát milyen tökéletes lenne ma a kórházakban, hogyha ilyen megoldások lehetnének, hogy semmi más nem kellene, csak olyan emberek, akiket Isten lelke vezet, és végigmennének ott kórtermeken, és ha az árnyékuk érintené a betegeket, akkor meggyógyulnának. Igen, volt ilyen hatása az Úr tanítványainak, de ezek a hatások, ezek a lehetőségeket, amiket Isten ezek által adott, ezek időre szólnak. Ezeknek mindig célja van az ő hatalmáról és dicsőségéről bizonyságot tenni, és biztos vagyok benne, és sokan átélték már ma is, hogy Isten meggyógyította őket, és tényleg elmúltak olyan fájdalmak, betegségek, amiket nehezen tudtak az emberek hordozni. Tehát a csoda az ma is megvan. De engem az foglalkoztatott ebből a gondolatból, hogy itt nem csak arról szól, hogy testi fájdalmakból gyógyulunk meg, hanem az arról is, hogy valakinek az árnyékában élni, valakinek a közelében élni lehetővé teszi azt, hogy emberek meggyógyuljanak. És itt nem testi gyógyulásról van szó, hanem megfáradt, megterhelt emberi lelkek, akik valakinek a hatására, egy hívő ember hatására, az ő szeretetére és az ő missziójára tekintettel megváltoznak, meggyógyulnak. Bár annyi Péter lenne ma ebben a világban, akinek az árnyékában lévő emberek így tudnának meggyógyulni. Vagy talán lennénk mi olyan Péterek, hogy a mi árnyékunkban gyógyulások jönnének el. Emberi lelkek meggyógyulának, emberi, összetölt emberi lények tapasztalnák meg az Isten szeretetét. Hát valahogy ez áll előttem, amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy aki titeket hallgat, engem hallgat. Tehát, hogy ilyen-e az én életem, hogy az emberek szeretnek körülöttem lenni, szeretnek az én árnyékomban lenni, mert az valami különleges gyógyulást, vagy valami különleges változást ébreszt az ő életükben. Hát ezt én nem tudom eldönteni, hogy kinek az életében valóban igaz-e, vagy sajnos az igaz inkább, hogy jobban szeretnek elkerülni engem az emberek, mert hát nem látják ezt a szeretetet, ezt az áldást. De ami ebben a történetben benne van, és ami tulajdonképpen nagyon fontos üzenet nekünk is, az az, hogy az emberek vágyakoznak az Isten fiainak a megjelenésére. És itt szeretném ki hangsúlyozni azt, hogy az Isten fiainak a megjelenésére. Azoknak a megjelenésére, akiknek az árnyékában valóban, valóban megtapasztalják a gyógyulást. És nem olyan gyermekei számára, akiről éppen reggel beszéltem az imaórán, akik csak mindig kritizálni tudják a másik embert, mert úgy gondolják, hogy nekik le kell verni a port a lábaikról, mert nem úgy gondolkodnak, mint én, nem úgy éreznek, mint én, és aki nem úgy gondolkodik dolgokról, mint én, akkor az számomra már nem jelent annyit. Igen, nem felülről kell nekünk nézni ezt a világot, hanem azt kellene meglátni, hogy olyan sokan vágyakoznak az Isten fiainak megjelenésére. És erre vágyakoztak egykor Izrael fiai is. Akkor, amikor az Úr Jézus eljött ebbe a világban. Miért vágyakoztak? Azért, mert egy olyan világban éltek, olyan környezetben éltek, amelyek nem voltak arra alkalmasak, hogy az emberi szívek megnyugodjanak. Valami nagy változásra vágyott Izrael népe, valami nagy megújulásra, amire szüksége van az emberi szívnek. És szüksége van az Isten népének is. És én arra gondoltam, hogy lehet, hogy ma is szükség lenne erre a megújulásra. Ma is szükség lenne arra, hogy valami olyan dolog történjen az ember életében, amely végre felrázna bennünket, és amely alkalmassá tenne bennünket arra, hogy a mi árnyékunk is tudjon gyógyítani másokat. De erre szükség van a megújulásra. De mi is volt a baj Izrael népével? Ugye a történet, ahogy azt az evangéliumokban olvassuk, illetve ha az ember időnként egy kis adalékot is elolvas a Szentírásból, vagy a Szentíráshoz tartozó kommentárokból, akkor az látja azt, hogy az a világ, amiben akkor élt Izrael, az a környezet, amiben élt az Izrael népe, az valóban eljuttatta a népet oda, az egyéni szívet oda, hogy szükségünk van a megújulásra. Mert milyen volt Izrael népe? Az egyik dolog, amit láthatunk, ami mindig fájdalmas egy népnek, amikor valakik uralkodnak felettük. Ugye éppen római birodalom volt az, aki uralkodott felettük, és még nem is az a legnagyobb baj, hogyha azt látjuk, hogy van egy erősebb ország, akinek van befolyása a mi életünkre, mert ezt nem lehet kikerülni. Ha megnézzük bármely országot, bármely népet, azt láthatjuk, az erősebbek mindig nagyobb befolyással bírnak a különböző kisebb népekre, és nem mindig ez a baj. A baj az, amikor ezek a befolyásolások az embernek a szabadságát elvehetik. És ezt a szabadságot vették el Izrael népétről. A másik dolog, ami talán még inkább fájdalmasabb volt Izrael népének, az az, akik uralkodtak felettük. Akik minden nap ott voltak az életükben. És itt tudjuk azt, hogy Izrael népe életében éppen akkor a Heródesek uralkodtak már hosszú idő óta, és volt az ő uralkodásuknak tulajdonképpen előnye is. Az ige arról beszél, hogy ők újították fel a templomot, még emlékezzünk csak az evangéliumban, amikor a tanítványok Jézusnak mutogatják az új templomot, és Jézus azt mondja nekik, hogy de hát értsétek már meg, hogy ez elmúlik. Persze fontos látni ezt a templomot, de ott volt ez a király, ez a Heródes, akinek nem csak az volt a bűne, hogy nem volt zsidó, csak félig meddig volt zsidó, ugye nem teljesen volt zsidó, hanem idumei volt félig ez a király, hanem inkább az volt a baj, hogy félig volt, hát ha mai szavakkal mondanánk, bocsánat ezért a képzavarért, csak félig volt keresztény. Tehát félig volt Isten népe közé való, és ez nem az a baj, hogy nem zsidó volt csak, mert ezt még túl lehetett volna élni, de a szívében sem teljes szívvel ragaszkodott az Úrhoz. És ez sokkal nagyobb baj volt. És látjuk ezeknek a királyoknak a gátlástalanságát, gondoljunk csak arra, amikor az ige arról beszél, hogy Jézus megszületése után hogyan mészárolta le, vagy mészároltatta le a gyermekeket Betlehemben. Vagy éppen az Úr Jézus beszél erről a királyról, amikor azt mondja a Lukács evangélium a 13. fejezetében, hogy mondjátok meg annak a rókának. Mondjátok meg annak a rókának. Ami nem csak azt mutatja, hogy ez az ember milyen alattomos volt, nem csak azt mutatja meg, hogy milyen agyafúrt volt, és tényleg nagyon jól tudott helyezkedni mindig, hanem arról beszélt, hogy mennyire bosszúálló ez az ember. És mi volt a harmadik dolog, ami miatt még inkább gyötrődött az Izrael népe? Hát az, hogy az ő lelki vezetőik sem az Urat követték. Hanem ők is beálltak különböző politikai hatalmak mellé, magát az akkor főpapságra elhívott, vagy választott főpapot is tulajdonképpen a király tette meg főpappá. Tehát, hogy semmi sem úgy működött, ahogy ezt az Isten népe szerette volna. És ebben a helyzetben várták azt, hogy jöjjön valami megújulás, jöjjön valami olyan nagy elementáris erővel az Isten hatalma, ami mindent megváltoztat. És mi történt? Az, amit Isten eltervezett. Megjelent a Jordán partján egy egyszerű ember, egy egyszerű proféta, aki mentes volt minden sallangtól, ami befolyásolhatta volna az emberek döntését. Nagyon egyszerű módon csak arról tett bizonyságot, hogy térjetek meg, mert elközelített az Isten országa. És nézzük csak meg, számomra olyan megdöbbentő dolog azt látni, hogy mennyiféle ember jött ő hozzá. Mentek a Jordán partjára, és megkeresztelkedve megvallották az ő bűneiket. Mert egyszer csak Isten elkezdett munkálkodni az emberek szívében. Az, ami miatt nem érezték jól magukat, amelyek miatt megterhelődött az ő szívük, ami miatt nem találták az ő békességüket, egyszer csak megértették azt, hogy ennek csak egyetlen egy oka van, és ez pedig az, hogy elhagyták az Urat. Hogy távol kerültek az Istentől. És azok az emberek, akiknek az lett volna a feladatuk és felelősségük, hogy ezeket az embereket az Isten útján vezessék, azok nem tudták megtenni. Hadd említsem meg újra és újra azt a történetet, ami ott a járatlan útra kerülő férfiról szól, ugye, aki Kandaké királynőnek volt a fő udvarmestere, vagy inkább mondhatjuk a pénzügyminisztere, akihez magát az apostolt küldte el az Úr azért, hogy őt magához hívja. Eljött ez az ember messzi földről, Azért, hogy hallja Isten igéjét, hogy felszabaduljon, és nem talált megnyugvást. Mindaddig, amíg ott a járatlan úton Filip mellé nem ült, és világossá nem tette számára az isteni üzenetet. És azt kérdezte, hogy mi az, ami engem visszatartat attól, hogy megkeresztelkedjek. És amikor ezt megtette, mint Filip, mindez a komornyik örömmel ment tovább az úton. Valami hiányzott az emberek életéből, és ebben a helyzetben jelent meg Keresztelő János, küldte előt az Úr, és azt látjuk, hogy minden csoportból érkeztek hozzá emberek. Jött a vámszedő, jött a katona, jött az írástudó, aki mind föltette azokat a kérdéseket, hogy mit kell nekem tennem. Mi fog engem megváltoztatni? Mi lesz az, ami békességet ad az én szívemnek? És Keresztelő János mindenkinek megadta a választ. És olyan érdekes dolog, hogy nem különleges magyarázatokat mondott. Nem különleges elméletekben próbálta elmagyarázni nekik, hogy mire is lenne szükségetek, mert mi ebben jók vagyunk, hogy próbálunk magyarázni dolgokat, megmagyarázni a jelenünket, megmagyarázni a múltunkat, próbálkozni, keresni a jövőt, hogy mi lenne a legjobb, és Keresztelő János nagyon egyszerűen mondott, hogy ne tegyél más, mint amit Isten neked mondott. Ne vedd el mástól az, ami az övé, ne szedjél több zsor vagy sarcot, nagyon egyszerű dolgok, ami hozzátartozik az isteni parancsolathoz. És ezek az emberek, amikor ezt megértették, akkor felszabadultak. Hogy ennyire egyszerű. Nem különleges utakat kell nekünk keresni ahhoz, hogy megváltozzon az életünk, csak annyi, hogy visszatérni az Isten igényéhez, az Isten szavához, és megváltozunk. És akkor kérdezték meg Keresztelő János arra, azzal kapcsolatban, hogy te vagy a megváltó, te vagy az, akit mi várunk. És Keresztelő János pedig azt mondta, hogy nem én vagyok. De rámutatott arra a megváltóra, arra a Jézus Krisztusra, aki elveszi a világ bűneit. Ő az, aki majd az igazi csodát, az igazi változást hozza a ti életetekbe. És milyen érdekes látni azt, ahogy Jézus elkezdte az ő hivatalát. Ahogy megtörtént az első csoda ott a mennyegzőbe, és aztán ahogy elhívta a tanítványokat, azt látjuk, hogy az emberek özönlenek hozzá. Mondhatjuk, tódulnak azért, hogy meghallgassák a hegyi beszédet, tódulnak azért az emberek, hogy megtapasztalják a gyógyulásokat, átélnek csodákat, amikor az 5000 ember megvendégel az Úr, és a tanítványok nagy örömmel összeszedik még a 12 tele kosár halat, meg kenyeret. Szóval, hogy olyan nagy változások történnek az Isten népe életében, valami egyszer csak megmozdul. És aztán azt látjuk, hogy egy idő után, mint hogyha ez a nagy lelkesedés eltűnne. Hogy van az? Mi az oka annak, hogy egyszer csak azt tapasztalja a megváltó is, hogy az emberek elfordulnak tőle? Azért, mert azok az emberek, akik hozzájöttek, mindenki vágyott valamire. Valamit szerettek volna az Úrtól kapni, valami olyasmi dolgot, amire úgy gondolták, hogy Jézusnak kell majd megoldani a problémájukat. Van, aki csak azért jött, hogy az ő bélpoklásságát, az ő betegségét elvegye, más azért jött, hogy az ő politikai nézeteit próbálja az Úr alátámasztani, álljon be mögé, mindig van valami, amiért mi megyünk az Úrhoz. És én azon gondolkodtam, hogy hogy tudott Jézus mindezeknek a váradalmaknak megfelelni? Vagy egyáltalán lehetséges-e, hogy az ember megfeleljen azoknak a váradalmaknak, amit mi emberek vele szemben elvárunk? Mert gondoljunk csak bele, és hogyha az ember őszinte önmagához, akkor azt kell mondanunk, hogy nekünk annyiféle kívánságunk, annyiféle váradalmunk van az Úrral szemben, hogy ezt is, azt is, amazt is, amazt is adja meg, hogy így meg úgy cselekedjen, hogy lehet ennek megfelelni. Hát annak idején ez volt a probléma, hogy mindenki szerette volna magának kisajátítani. Emlékezzünk csak a Szentírás lapjain, az Új Szövetség lapjain, azt látjuk, hogy egy időben még a farizeusok is olyan szívesen meghívták őt. Hogy milyen jó, hogyha a mi dolgainkat elétárjuk, és már meg is volt a válasz, hogy hogyan álljon melléjük Jézus, és így vagyunk mi is. Mindig várunk tőle valamit. De hogy lehet ennek megfelelni? Nem tudom, ki volt már olyan helyzetben, amikor úgy érezte, hogy hát ő nem tud mindennek megfelelni, amit tőle elvárnak. A munkahelyen sokszor érzi az ember, hogy annyiféle váradalomnak kell megfelelni, annyi kollégának kéne megfelelni, és az ember úgy érzi sokszor, hogy hát ez lehetetlen, mindenkinek megfelelni. Milyen lehetett Jézusnak? Vagy én sokszor elgondolkodom azon, amikor szolgálatra készülök, leülök egy kicsit elcsendesedni, hogy milyen üzenetet adjak át a testvéreknek. Hát mindenkinek megfelelő üzenetet adni? Hát olyan talán még nem volt, hogy mindenki elmondja azt, hogy amit ma hallott, az jó volt. Egyszer valaki oda is jött hozzám egy prédikáció után, amire én igyekeztem szépen felkészülni. Hát nem mondom, hogy ez volt életem legjobb prédikáció, de egyikről se tudja az ember, hogy mit végez az ember szívében. De amit Isten nekem mondott, azt elmondtam. És a végén odajött valaki, és elmondta, hogy hát, meghallgatta az igeidet, és nem volt rossz, na de ő erről sokkal másabb dolgokat mondott volna el. Hogy még ezt is, meg ezt is, meg ezt is, meg ezt is, meg ezt is el lehetett volna mondani. Hát, majdnem mondta, hogy lesújtva ott álltam, és mondtam, hogy hát, el lehetett volna ezt is mondani, de most nem ez volt az üzenet. Mert annyi mindent lehetne elmondani. És én megértem, mert ő, amikor elolvastam ezt az igét, akkor ő ezekre a dolgokra gondolt, és ő olyan jónak érezte volna, ha ezt most igazolni látta volna, hogy én is arról beszélek, de én másról beszéltem, ugyanazon az igén keresztül. Pedig ha ezt mondtam volna el, akkor lehet, hogy még nagyobb áldás lett volna. Hát nem könnyű az embernek megfelelni. Próbálkozhatunk. És persze az ember gondolkozhatna úgy, mint az egyik fiatalember, aki elmondta, hogy egy bizonyságtételre fölkérték őt a gyülekezetben, és amikor mondta a bizonyságtételét, akkor nézte az arcokat, és azon gondolkodott, hogy kinek kellene még mondani néhány gondolatot. Hát milyen nagy baj lenne, hogyha én úgy állnék itt a szószéken, vagy Jézus úgy állt volna ott a tanítványok előtt, hogy nézi az arcokat, hogy jaj, még neki ezt kéne mondani, jaj, még neki azt, mert én úgy gondolom, hogy most neki ezt kellene hallani. Hát ne én döntsem már el, hogy mit kell hallani. És miért nem hihetem el azt, hogy Isten vezérli az ige hirdetőt, és vezérli az embereket, csak alázat kell hozzá, aki titeket hallgat, engem hallgat. Igen, az Úrnak sem volt könnyű mindenkinek megfelelni, és nem is tudott. Amikor én először munkába álltam, emlékszem arra valamikor a 80-as évek végén is, hát éppen frissen kijöttem a munkahelyemről, és rögtön az első héten, amikor bekerültem a munkahelyre, azt mondta nekem a építés vezető, mert én egyébként munkahelyi technikusként voltam, de leginkább irodai munkát végeztem, ilyen előkészítés, számolgatás, amihez talán akkor még értettem is valamit. És emlékszem, hogy egyik nap szólt a építés vezető, hogy hát az egyik művezető lebetegedett, és el kell mennem helyettesíteni őt. Hát elképzelhetik a testvérek, hogy mit éreztem, hogy mit csináljak én ott. Hát én nem értek ehhez, hát jó, tanultam, de én nekem nincsen ebben gyakorlatom. És hát elkezdtem menni minden nap ki a munkahelyre, de hát mint a tudatlan fiatal, csinálni kellett dolgokat, és hát jöttek a munkások, jött a kőműves, jött az, és mondta, hogy így kéne csinálni, úgy kéne. Hát mondtam, akkor csináljuk úgy. Jött a másik, hogy mégsem így kéne csinálni, hanem úgy, hát akkor csináljuk úgy. És egy idő után rájöttem arra, hogy ez így nem lesz jó. Mert mindenkire hallgattam, mindenkinek akartam kedves lenni, és nem akartam, hogy úgy érezze, hogy én lenézem őt, vagy nem akarok neki igazat tenni, de egyszer csak azt vettem észre, hogy össze-vissza mennek a dolgok. Mert mindenki azt csinált, amit akart, és én pedig engedtem, azért, mert tudatlan voltam, azért, mert nem volt még semmi gyakorlatom, és hát mindenkinek jót akartam tenni. És akkor rá kellett jönnöm, hogy nem az a fontos, hogy ők mit akarnak, hanem az a fontos, hogy mi a következő munkaszakasz, amit el kell végezni. És nem volt könnyű megharcolni ezt önmagamban, és nem kell volt könnyű azt megtenni, hogy közben ne sértsek meg másokat. Persze ez nem sikerült teljesen, mert úgy érezték, hogy innentől kezdve én már nem bízok benne. Tehát, vagy bennük. Tehát, hogy milyen fontos ez a dolog. És a Jézus is ugyanilyen helyzetben volt, vagyis nem azt mondhatom, hogy ugyanabban a helyzetben volt, mint én, hanem én voltam ugyanabban a helyzetben, mint ő. Hogy igenis, neki is ezt kellett megharcolnia. Jöttek mindenféle emberek az ő maguk elgondolásaival, az ő maguk elképzelt dolgaival, vagy az ő elgondolásaival, és azt gondolták, hogy hát majd Jézus mindazt megcselekszi. De Jézusnak azt kellett cselekednie, amit az Atya mondott. Tehát ő nem azért jött, hogy kiszolgálja ezeket az érdekcsoportokat, hanem neki azt kellett tennie, amit az Úr elkészített az ő számára. Igen, voltak olyanok, akik csak elfordultak tőle, voltak olyanok, akik ellene fordultak, és voltak olyanok, akik, amikor sokan elhagyták őt, és amikor Jézus megkérdezte tőlük, hogy és ti melyik úton akartok járni? Ti is el akartok hagyni? És azt olvassuk a ma felolvasott igében, hogy Péter azt mondta, hogy Uram, én hova mehetnék? Uram, hova mehetnénk? Nálad van az igazság, az örök élet beszéde van nálad, és mi ezt elhittük, és ezt mi a szívünkbe véstük. Mi nem akarunk mást. Nem az a kérdés, hogy én mit akarok. Nem az a kérdés, hogy nekem milyen vágyaim vannak, hanem az a kérdés, hogy te mit akarsz, mert tudom azt, hogy számomra az lesz a jó. Mert számomra az fog áldást jelenteni, ha én teljes szívemmel téged követlek. A zsidókhoz írt levélben van egy kis jól ismert ige, amit mi sokszor szoktunk említeni. Mondhatjuk, hogy a gyülekezetünknek is a vezér gondolata, annak idején Tibor bácsitól én is átvettem, hogy Jézus Krisztus tegnap és ma, és mindörökké ugyanaz. ami nem csak arról szól, hogy ő mindig ugyanúgy megteszi, és várhatjuk tőle az ő segítségét, hogy ő nem változik meg, hanem azt is jelenti, hogy balga az az ember, és csalódni fog, hogyha ő azért jön az Úrhoz, mert az ő vágyait szeretné megvalósítani. Nem, Jézus Krisztus tegnap és ma is mindörökre ugyanaz. Ő ma is szól, ő ma is át akarja formálni a mi életünket, és ő ma is megújulást tud adni a szívünkben. Ha ezt tőle várom, ha elfogadom azt, ahogy a tanítványok is elfogadták, hogy teljes szívvel követem őt, hova mehetnék, akkor eljön a változás az életemben. Akkor jön a megújulás. Ha pedig én akarom őt irányítani, vagy a saját gondolataim szerint akarom csavargatni az ő szavát, akkor nem lesz ebből áldás. De ha engedek az ő szavának, akkor jön az áldás. Ugye reggel a imaórán a 70 tanítvány kiküldését olvastam föl, és abban olvastuk, hogy amikor a tanítványok hallgattak az Úr szavára, elmentek, és úgy cselekedtek, amit ő mondott, akkor úgy jöttek vissza örömmel, hogy még a lelkek is engednek. Hát igen, ha mi engedünk az Úr szavának, ha mi figyelünk az ő szavára, és csak az ő üzenete a legfontosabb, akkor a mi életünkben is jön a megújulás. Ha nem, akkor mindig üresek maradunk. Akkor mindig vágyakozni fogunk valamire. Akkor mindig az lesz, hogy megyünk az Úrhoz, követelőzünk, és hogyha ő nem teljesíti, akkor hátat fordítunk. Hát így voltak sokan az Úr Jézus mellett. Vágy meg volt. Vágytak a változásra, ezek az emberek mind vágytak a változásra, mindegyik vágyott a megújulásra, de a megújulás csak azoknak az életében jött el, akik hallgattak az ő szavára, akik nem kész megoldásokat tártak elé, hanem akik megértették azt, amit Péter, Uram, hova mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük ezt, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Ha mi is ilyen szívvel jövünk hozzá, akkor Isten a mi életünkben is elhozza a megújulást. Ha nem, akkor talán még egy ideig nyögni fogunk, talán egy ideig még próbálkozunk, és lehet, hogy a végén teljesen feladjuk. Aki titeket hallgat, engem hallgat. Ó, milyen jó lenne, ha hallgatnánk ő rá, figyelnénk az ő szavára. És igaz lenne az, amit az előbb énekeltünk, ha már visszatérek ehhez a kis énekünkhöz, a 347-es számú énekünkhöz, szólj, Uram, mert várok, várom szent szavad, várom, hogy jelents meg én nekem magad, és akkor majd megtalálom a kincset, ami a szívemhez elér, akkor majd megértem a te akaratodat, és akkor majd valóban olyan lesz a te szabad az életemben, mint a gyors patak, amely megújít, ami megelevenít, és amely az én szomjamat enyhíti. Hát, hallgassunk rá. Adja az Úr, hogy így legyen mindannyiunk életében a megújulás. Amen.